parkváros koncepció mi fejünkben az arról szól, hogy sok zöld, nem feltétlenül magas házak, nem feltétlenül sűrű beépítés, hanem valamilyen módon családok számára legyen alkalmas ez a terület, vonzó, mert a barnamezős fejlesztéseknek mi nálunk az a legfontosabb célja, hogy kiegyensúlyozza a település szerkezetet, tehát az, hogy Budapest terjeszkedik a külvárosokban vagy az agglomerációban, ennek kéne egy vonzó ellenpontot adni.
Eldőlt, a kormány pedig áldását is adta rá. A főváros élhet elővásárlási jogával a Rákos rendezői területre. De mi fog ott pontosan épülni? Mi, hogyha nem 500 méteres toronyházak? És lehet-e bármi egy olyan beruházásból, amit a főváros akar, de a kormány meg nem? A Fülke elheti vendége Erő Zoltán, Budapest főépítésze. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok. Ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. Amikor ezt az adást leszerveztük hét elején, én abban reménykedtem őszintén szólva, hogy egy kicsit ilyen kvázi kegyelmi időszakban leszünk, hogy most nem lesz annyira politikailag túlterhelt a Rákos rendezőről szóló közbeszéd, aztán a kormányinfó csütörtökön felülírta gyakorlatilag minden korábbi várakozásunkat, ugyanis ott Gulyás Gergely bejelentette azt, hogy a kormány megtárgyalta, illetve elfogadja a fővárosnak az elővásárlási szándékát a Rákos rendezőre. Első kérdésem, sikerként értékelik ezt?
Hát amennyiben a normalitás menetébe való visszatérés sikernek nevezhető, akkor igen, ez egy siker. Tehát mi úgy látjuk, hogy ennek ez volt az eredetileg is kikövezett útja, és ennek kellett volna történni.
Van viszont itt egy másik kérdés, ami felmerült már ugyancsak a tegnapi kormány szóvivőjén, és ezt, ha jól emlékszem, Baka F. Zoltán, a 24 pontos kollégánk tette fel Gulyás Gergelynek. Hol van a csapda? Ön lát csapdát ebben az egész a kormány által hirtelen elfogadott elővásárlásban?
Természetesen ugye itt most meg kell tudni felelni, tehát az a csapda, hogy akkor most a feladat adott és csinálni kell. Én azt látom izgalmasabb kérdésnek, hogy vajon lehet együttműködni a kormánnyal úgy, ahogy az egy normális helyen megtörténne, tehát egy EU-s fővárosban az, hogy egy ilyen területről egyeztetések folyanak, előkészítés legyen, évekig tartó programalkotás és pályázat és gondolkodás, ez egy normális dolog lenne. Ha mostan dacból és hogy mondjam, nem igazi együttműködési szándékkal ez így átadódik, és akkor a főváros helytáll elkezdi csinálni, de minden, ugye az első akadály a vasút, a második akadály a közúti kapcsolatok finanszírozása, ugye a hármas villamos meghosszabbítása, egy csomó olyan feladat tartozik ehhez a munkához, kisföld alatti meghosszabbítása, amit nyilván a kormánynak kellene finanszírozni.
Igen.
Mint ahogy a külföldi befektető esetében is vállalta. Ha most ezek elakadnak egy rossz kedvű kapcsolat miatt, akkor ugye nem jutottunk sokkal előre.
Viszont Gulyás Gergely azt mondta tegnap a kormány szóvivőjén, hogy ugyanazokat a vállalásokat a főváros felé is tartják, mint amit az arab befektető felé tartottak.
Ezt nagy örömmel halljuk, és nyilván így kellene lennie.
Beszéljünk egy picit erről a vasútról, mert hogy arról tegnap Vitézi Dávid is posztolt röviden, és ő annyit írt róla, hogy már pedig rendezőpályaudvarhoz a kormány hozzájárulása nélkül senki nem nyúlhat hozzá. Lát arra esélyt, hogy a kormány ezt a beruházást, amit a főváros itt el fog indítani, kifejezetten akadályozni akarná?
Ugye legyünk optimisták.
Persze.
Tehát lehetőség van az akadályozásra, de legyünk optimisták, hogy nem ez a cél. Sok nehézséggel találkoztunk itt az elmúlt években, ugye a különböző állami programok végrehajtásával kapcsolatban. nagy lelkesedéssel nekiindultunk programoknak, amiket végül kihúztak, amiket el lehet felejteni. Van egy csomó program, amiről ma se tudjuk, hogy éle vagy nem. Mondok példát a műegyetem előtti villamos hosszabbítása a Kopaszigáthoz. Ez egy alaposan előkészített, holnap indítható program lenne. Nem tudunk róla, hogy megye. Vagy itt magán, ezen a helyszínen, a Rákos rendező fölött egy új közúti és villamos kapcsolat születne, ennek készen vannak a tervei, holnap lehetne kezdeni, és örömmel látnánk, hiszen azok még egy korábbi aktív és produktív egyeztetés során készültek. Ez a híd, ez a hármas villamost emelné át a pályaudvaron, és kötni össze a 14. kerületet a 13-kal, jó esetben ugye a Váci úti metrótól mehetne a Kőbánya irányába a meglévő szakasz kiegészítésére. Azért is hangsúlyozom ezt a projektet, mert a Rákos rendező fejlesztésének kulcskérdése a közlekedés, a megközelítés, és ez az egyik, ez a hármas villamos, a másik pedig az egyes metró, a kisföld alatti, millenium föld alatti vasút. Ez fontos lenne. De a vasutat is fejleszteni kéne. Erre viszont korábban a budapesti agglomerációs vasúti stratégia tett javaslatot, sőt, ott konkrét tervek is készültek. Tehát például ez a híd, ez már figyelembe veszi az új vasúti állomás, az új vasútállomásnak is a pozícióját és a kapcsolatrendszerét.
Van viszont itt egy másik vasúti kérdés is, mi szerint, hogy, és ez a kormány részéről is többször fölmerült, hogy kellene egy olyan vasútvonal, ami közvetlenül összeköti a Ferihegyi repülőteret a fővárossal. És itt merültek fel olyan ötletek, hogyha jól emlékszem korábban a kormány részéről, hogy ez a vasútvonal ez közvetlenül a Rákos rendezőre, Maxi Dubajra futna be. Ez hogyan fog most változni? Most itt mire számíthatunk?
Mi ezt őszintén szólva korábban sem találtuk jó ötletnek.
Igen.
Tehát a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában benne van a jó ötlet, az, hogy a Ferihegyi repülőteret a Ceglidi vonalnak egy leágazása éri el, de egy átmenő leágazás. Tehát azt szoktuk mondani, hogy jöhet a Szegedi Gyors megáll a Ferihegyi reptéren, és utána megy tovább, de ő nem akar Rákos rendezőn végállomásban érkezni, hanem a nyugati pályaudvarba akar érkezni. Tehát mi továbbra is azt látjuk jónak, hogyha az állami, tehát az országos vasúti hálózat része a Ferihegyi elérés, és nem egy ugye ingavonat, vagy egy olyan járat, ami valahonnan a reptérre megy és vissza, és hát, hogy ez a valahol, ez nem feltétlenül kéne legyen a Rákos rendező, ez megint egy másik mondás. De hogyha elkészül a vasútállomás fejlesztés, akár lehet ilyen valami is.
Kicsit még mielőtt konkrétan a fővárosnak a terveiről beszélgetnénk, szeretnék visszaugrani az elővásárlási jog körüli Herce utcára. Ez ugyanis egy magyar jogban talán egyedülálló helyzet jött azzal létre, hogy ugye a kormány értékesítette a területet a befektetőknek, arra befektetőkről beszélünk, és ugye a fővárost ezek után értesítette arról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, hogy élhet az elővásárlási jogával. Viszont a kettő között volt két olyan miniszter is, egyik Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter, akik arról kezdtek el beszélni a nyilvánosságban, hogy a főváros nem élhet az elővásárlási jogával, hanem az Egyesült Arab Emirátusoknak a dolga eldönteni azt, hogy ki veheti meg ezt a területet valójában, és kihajthat végre rajta a fejlesztést. Mi történt itt az utóbbi napokban, hogy hirtelen belátták azt, hogy a fővárosnak itt mégiscsak van egy elővásárlási joga?
Hát nézze, lehet, hogy tanácsadók elmondták, hogy a PTK-ban hogyan működik az elővásárlási jog. Lehet, hogy belátták, hogy az arab emírségekkel nem lehet olyan szerződést kötni, ami fölülírja ezt az elővásárlási jogot. Tehát tulajdonképpen ennek úgy kell működnie, bármilyen vevővel, egy családi ház esetén is lehet valamelyik családtagnak elővásárlási joga, hogy az eladó és a vevő megalkuszik egy árban, megkötik a szerződést, és ezt a szerződést az elővásárlási joggal bíró fél meg ismeri, és az abba foglaltakat, ha teljesíti, akkor ő neki van a megkötött igen. szerződés alapján, egy, nyilván egy új szerződés, de ő a jogosult. Én nem tudom, hogy a miniszter urak ezt miért kifogásolták, mert ugye az arab emírségek akkor mondhatja meg, hogy ki a vevő, hogyha már túljutott ezen az akadályon, az én egyszerű felfogásomban, tehát az elővásárlási jog érvényesülése után valóban mondja meg ő, hogyha van egy ilyen helyzet. Szerintem ez megint csak így normális, az a két hét az nem volt a egyszerű úton, hanem az egy kicsit túl volt komplikálva.
Van viszont egy másik olyan társaság is, akiknek, mondjuk így társaság, akiknek lenne elővásárlási joguk ennek erre a területre. Elnézést kérek, most a cégnek a nevét pontosan nem jegyeztem meg, de van egy olyan érdekeltség. Van egy olyan érdekeltség a területen, amelyről az a hír járja, ezt a Válasz Online tárta fel, hogy Garancsi István, illetve Habony Árpád érdekkörébe tartozik, és hogy nekik szintén lenne elővásárlási joguk erre a területre. Gulyás Gergely tegnap elég határozottan állította, hogy ezzel nem fognak élni. Mi történne akkor, hogyha mégis? Mert most a főváros ugyan élt vele, de mi van akkor, hogyha hirtelen a másik is belép ebbe a képbe?
Ugye én sem vagyok szakjogász, de ahogy így éppen a sajtó feltáró munkája alapján olvasom, a két fél egyenlő részben tud tulajdonhoz jutni. Ah. Tehát, hogyha ők is kérik az elővásárlást, a főváros is kéri az elővásárlást, akkor lehet, hogy közösen fognak tulajdonolni egy ilyen, hogyha persze kifizetik az összeg felé.
Világos, de erre a fővárosnak van bármi terve, hogy mi történik akkor, hogyha velük együtt kell dolgozni ezen a beruházáson?
Nézd, a fővárosnak mostantól lesznek tervei, tehát ezt a szituációt ezt nem tervezte a főváros az elmúlt évek során. Ez jött. Uh-huh. Mi is a magyar közlőkből találkozunk döntésekkel, kinyitjuk reggel a hivatalos lapokat, és akkor megtudjuk, hogy mi történt az éjszaka a rendeletalkotás terén. Hát az arab emírségek által megjelölt cégről még nem hallottunk korábban. Tehát ezek mind menet közben történnek, ezek az információ átadások is.
Ezt értem, de menet közben történik az is, hogy hirtelen a főváros talál, ha három részletben is, de 50 milliárd forintot arra, hogy megvegye ezt a területet. Ez nekem azért nagyon furcsa, és ezt nem csak én találom furcsának, hanem többek, és a kormánypropaganda is igen gyorsan rátalált, hogy az a helyzet, hogy a fővárosnak a kommunikációja most már több mint 5 éve abból áll, hogy nincs pénz, csőd közelben van a város, ezt ugye most már kimondta az állami számbevőszék is, ennek ellenére valahonnan előkerül ez a pénz. Honnan? Hogyan?
Amennyire én tudom, a városvezetés nem a páncértekényben talál ennyi pénzt, hanem az állam felé van vitatott tartozásunk, ugye ezek a rendkívüli adók.
Szolidaritási hozzájárulás társa, igen.
Ezt évek óta vitatja a vezetés, és az a gondolat van e mögött, hogy ebből mi tudnánk fizetni a telek árát. Csak ezt az összeget, ezt ugye nevesíteni kell, és ennek megfelelően kell tudni ezzel élni.
Akkor csak, hogy értsem, tehát likvid jelenleg hozzáférhető vagyonként, ez az 50 plusz milliárd, ez jelenleg nem áll a város rendelkezésére.
Ez nincsen a páncélszekrényben benne, vagy a szállánkban. Ez egy ilyen forrás lehet. De azért én építész vagyok, és nem
világos, persze.
Ügyes, tehát ezt egészen pontosan nem tudom.
Akkor viszont beszélgessünk olyanról, ami meg kifejezetten önt érinti. Ugyanis a főváros előállt egy koncepcióval a Rákos rendezőre. Már akkor, amikor a Direkt 36 2023 végén kitúrta azt, és a minisztériummel is ismerte, hogy itt egy ilyen mini Dubaj vagy maxi Dubaj készülne. Ez volt az úgynevezett parkváros koncepció. Arra kérem, hogy egy picit meséljen nekünk erről a koncepcióról, hogy ez mekkora beépítettséget jelent, toronyházakat jelent, vagy egyáltalán mit jelent ez az egész?
Mi nekünk nem csak a Rákos rendezőre, hanem más területekre is azért vannak előkészített vázlatterveink, gondolkodunk előre, tehát ennek megfelelően volt erre is több korábbi tervjavaslat is. Sőt, azt mondjam, hogy a korábbi állami szervezet, a Budapest Fejlesztési Központ is készített vázlatokat, skicceket. Tehát ugye azért azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy itt tervek, komolyan kidolgozott tervek, egy nagyon hosszú előkészítő folyamat után jelenhettek meg, amiben nyilván a helyi adottságot, az építési programot, a piaci környezetet valamilyen módon össze kell gyúrni és föl kell tárni.
Virágos.
A parkváros koncepció mi fejünkben az arról szól, hogy sok zöld, nem feltétlenül magas házak, nem feltétlenül sűrű beépítés, hanem valamilyen módon családok számára legyen alkalmas ez a terület, vonzó. Mert a barnamezős fejlesztéseknek mi nálunk az a legfontosabb célja, hogy kiegyensúlyozza a település szerkezetet. Tehát az, hogy Budapest terjeszkedik a külvárosokban vagy az agglomerációban, ennek kéne egy vonzó ellenpontot adni. Tehát egy vonzó, négy-öt emeletes házakból álló sok kerttel, sétányokkal, fasorokkal, közparkokkal kialakított területet gondolunk mi. Ezt azért is mondom, mert azért jelenleg Budapesten is még nagyon nagy sűrűségű beépítések jönnek létre, mondjuk a 11. kerületben, mondjuk a 3. kerületben, tehát ahol ezek a folyamatok spontán is megindultak, de valahogy ebből a világ visszalép, tehát Bécsben, Kopenhágában, Grácsban, éppen ma szedtem össze egy csomó példát, mert lesz egy ilyen képemutatónk, négy-ötemeletes házak készülnek, és egészséges lakókörnyezet jön létre ezzel is. Nyilván a spekulatív része, hogy minél nagyobb profit keletkezzék, hogy minél több részre legyen elosztható az eredeti beruházás, hát ez nem olyan jó mutatókkal bír, mint egy sűrű beépítés, de hát nem meg kell állni. Tehát az nem egy jó irány Budapesten, hogy vannak a nagyon sűrű beépítések, és vannak a családi házas területek, és a kettő között nincsen átmenet.
Van viszont itt ezzel kapcsolatban egy másik kérdés is, ami nagyon sok, de hogy engem most kifejezetten ez érdekelne, hogy beszéltünk már egy vételáról, tehát ott már volt egy összeg. Van egy összeg, amiről fogunk még beszélni, ez a Rákos rendezőnek a kitakarítása, de mielőtt ebbe belemennénk, engem érdekelne az, hogy a főváros nagyjából mekkora összegben gondolkodik, amikor a parkváros koncepciójának a megépítéséről van szó. Mert ez ránézésre több száz milliárd forintnak tűnik.
Mondjuk ezzel.
És ezt miből fizetnék ki?
Hát a városépítés az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az utolsó szögig mindent a közforrások fedeznek. Az 1000 milliárdban én azt gondolom, hogy abban benne van az a 10 000 lakás, ami itt létrejön. A 10 000 lakás az magánpénzből jön létre, döntő többségében. Ha van olyan, amelyik közpénzből jön létre, az egy külön kassa, egy külön gondolkodás. Valamilyen módon a közberuházásoknak a feltételeket kell tudni biztosítani. Tehát a közlekedés fejlesztésnek meg kell valósulni, a takarításnak meg kell valósulni, a közterületek kialakításának, a közparkoknak azt nem lehet a lakóra terhelni, de magukat, a házakat, azokat szerintem nem önkormányzati vagy állami forrásból kell építeni, hanem egy jó telekkínálatot kell adni ezeknek a fejlesztőknek.
De hogyha jól értem ezt konkrétan, akkor telekértékesítéssel is járna?
Én szerintem igen. Uh-huh.
Tegyük fel, hogy közbeszerzés. Na most közbeszerzésen Magyarországon bárki indulhat, de tudjuk, hogy kik azok a nagyobb ingatlan beruházók, akiknek egy ekkora területen belül lehetne keresni valójuk. Tudnak-e bármit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ha akár a már említett Garancsi Habony érdekkör, akár mondjuk a Mészáros Lőrinchez kötődő érdekkör egy ilyen tenderen előre tör?
ugye egy picit a kérdésre hadd kérdezek vissza, hogy most a közbeszerzésnél arra gondolunk, amikor valaki építési munkát vállal, vagy amikor a telkeket értékesítik.
Először szerintem vegyük azt, amikor a telkeket értékesítik.
Tulajdonképpen ennek egy nyílt értékesítési folyamatban kell zajlania, jelen pillanatban is van erre technikája a fővárosnak, tehát most is a vagyontárgyakat, hogyha értékesítik, akkor egy elektronikus felületen megy. Nem kizárt, hogy olyan szereplők veszik meg az ingatlant, akik amúgy a fővárossal nem azonos politikai családban gondolkodnak. Tehát ez létező opció. Magukat, a közbeszerzéseket, hogy a közbeszerzést kinyeri, ez megint én azt gondolom, hogy ez nem egy jó esetben nem egy irányítható dolog. Tehát nekünk, hogyha valamilyen közmű feladatunk van, vagy útépítési feladatunk van, nyílt tendereink vannak. Uh-huh. Úgyhogy a kérdésre az a válasz, hogy megtörténhet.
És abban az esetben is megtörténhet, hogyha jól értem, hogy őket építetőként vonják be az egész rákosrendezői felújításba.
Igen.
Tehát ugyanígy világos. Na most egy ilyen esetben a fővárosnak van bármi terve arra, hogy hogyan tudja garantálni az egész projektnek az anyagi tisztaságát, és tudom, hogy ez főépítészként kevéssé kötődik önhöz, mégis viszont érintett ebben az egészben, hogy hogyan lehet egy ilyen közegben, ahol megjelennek ezek az üzleti körök, garantálni azt, hogy tiszta is maradjon a projekt?
Ez egy jövőben mutató kérdés szerintem, hogy az egész ország hogy fog tovább működni a következő években, mert ugye látjuk, hogy ma hogy működik, hogy ezek a nagy cégek hogy nyernek meg állami feladatokat és állami forrásokat, ezt ugye nem szeretné tovább vinni senki. Tehát ez így egy rémálom. Tehát itt vagy az van, hogy ezt normalizálni tudjuk, és úgy tudunk tovább menni, vagy pedig hát akkor a kérdésben felvetett helyzet az kialakul. Megnyeri egy olyan szereplő, aki direkt nem épít. Csak azért, hogy a fővárosnak fájjon. Tehát most, és ebből politikai előtt kovácsolja. Ugye mi tudjuk mondani ezeket a helyzeteket. Van most is rossz példát a városban. Például az egyik legnagyobb szomorúságunk az a közvágóhíd átépítése, ami egy barátságtalan falanszterré alakult. Ismereteim szerint a kormányzattal jó viszonytápolótól a fejlesztőt csinálta. Tehát ezeket azért valamilyen módon a világon mindenhol bele kell építeni abba a gondolkodásba, hogy hát egy közös érdek vagy közérdeket szolgáló jó irányú fejlesztés történjen. Tehát ne direkt rosszat csináljunk. Csinálni, az ellen elég nehéz.
Itt vannak kétségeim igazából, de hogy mit tud tenni az ellen a főváros, hogyha értékesít egy telekrészletet a rákos rendezőből valakinek, most teljesen mindegy, hogy kinyeri meg. Mit tud tenni azért, hogyan tud szabályalkotóként fellépni egy adott helyzetben, hogy mondjuk ne épülhessen felhőkarcoló, de most nagyon abszurdat mondtam, ne épülhessen olyan, amit a főváros nem akar oda. Ezzel hogyan tudnak szabályozóként fellépni?
Van egy alaphelyzet, nem is azt mondom, hogy egy ideális helyzet, hanem egy alaphelyzet, aminek úgy kéne működni, hogy a fővárosnak van egy felső szintű tervezési szabályzata, ami az egész városra vonatkozik, és a kerületeknek van kerületi szintű szabályzata. Ha ezeket az előírásokat teljesíti, sűrűség, magasság, zöldfelületi mutató, szintek száma, előírt minimális vagy maximális parkolószám, ha ezeket teljesíti, és még szép is, átmegy az országos építészeti tervtanácson, akkor épüljön. Tehát így épül a város ma is. Nem tudjuk, hogy Albert falván azon a sarokterken ki építi be a lehetséges 150 lakásos lakóépületet, de hát bizonyos kontrollok, bizonyos egyességek, településrendezési szerződések, ahol egy kompenzáció is jöhet annak érdekében, hogy ő a közszolgáltatásokat igénybe fogja venni. Ez egy Putin dolog, hogy így mondjam. Mindig lehet jobban csinálni, mindig lehet okosabban csinálni, mindig lehet a tapasztalatokból tanulni, de ez egy közös megállapodás alapján, de jogszabályi alapokon nyugszik. Ezzel az szokott a gondunk lenni, hogy szintén egyik napról a másikra nyitjuk a magyar közlönyt, és az úgynevezett kiemelő rendeletek jelennek meg, amelyek leírják, hogy ezen és ezen a helyrajzi számon nem kell betartani a települési önkormányzatok előírásait, se a fővárosi, se a kerületét, nem kell tervtanácsra vinni, és ezen a helyrajzi számon 2 méter széles lehet az erkély, ami kilóg a közterület fölé. Ez általában 1,50. Azon a helyrajzi számon miért nem kormányrendelet írja elő az erkélynek a szélességét? Ez egy nagyon rossz gyakorlat, és több mint 3000 ilyen van az országban. Nemzetgazdasági jogból kiemeltek. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, mert jogbizonytalanságot okoz, transzparenciát elveszítjük, abszurd helyzetek vannak, és hát a közélet tisztaságát sem szolgálják ezek a rendeletek, de az alap rutin esetek kell tudni működni, ha nincsenek ilyen, úgy hívjuk, hogy bypass rendeletek.
Élhet a kormány ilyen ön által említett bypass rendelettel a Rákos rendező területén belül úgy, hogy ez amúgy már a fővárosnak a tulajdonába tartozik? Vagy ezt kizárólag a saját területein teheti meg?
Megteszi magántulajdonú felkeken, magánvállalkozónak. A 2 méter széles erkély, az egy ilyen történet volt.
Világos. Viszont szeretném, hogyha még egy szempont mentén kicsit beszélgetnénk itt a parkváros koncepciójáról és ez a lakhatás. Említette korábban a célközönségét ennek a projektnek, és ez a családokat emelte ki. Itt felteszem, hogy a fiatalabb rétegre gondolnak elsősorban, és a lakhatási válságról beszél a Fidesz, beszél a Tisza, beszélnek ugye a főpolgármester körülálló emberek, és ő maga is. Hogyan enyhítene a Rákos rendezőn épülő parkváros a Budapesten amúgy tényleg tapasztalható lakhatási válságon?
Sokat beszélünk ennek a különböző eszközeiről, mert akárcsak az európai városokban különféle eszközök sora áll rendelkezésre. Kezdve onnan, hogy ugye van a bécsi 100 éves példa, az tényleg több mint 100 éves most már, és a világon egyedülálló, van nagyszerűen működő városi lakások rendszere, amelyekben a város úgy gazdálkodik, hogy nyilván egy kis támogatást is beletesz, de egy alacsony lakbért tud biztosítani. Ezek nem, azt szoktam mondani, hogy nem Mercedes típusú lakások, hanem középkategóriák.
Volkswagen.
Vagy Skoda, vagy Dacia. Tehát lehet ezt egyszerűsíteni is. Nem olyan felszereltségek, nem olyan környéken vannak, de egy kínálatot biztosít, és Bécsben nagyon sok ilyen lakás. Van olyan megoldás, amikor nem a város építi ezeket a lakásokat, hanem a fejlesztők építenek a magánpiacra lakásokat, de törvény kötelezi őket arra, hogy ennek a 25%-át biztosítsák alacsony bérű lakásként, tehát a piaci árnál kedvezőbb áron. Hogy lehet ebbe a rendszerbe bejutni, az megint egy külön szisztéma mindenhol, hogy rászorultságot mi jelzi, hogy ha bent van, akkor mikor kell elmennie, hogyha mondjuk egy olyan olyan karrier fut be, ahol bő a jövedelme, akkor nem maradjon ebbe a támogatott lakás formába, és ebben lehet gondolkodni. Tulajdonképpen Budapesten az alapbérlakás rendszer sincs meg, tehát az, ahogy a háború előtt épültek a bérházak a városban, hogy magántőkéből megépült, és piaci áron lehetett értékesíteni, a az utcai nagyobb jobb lakásokat drágábban, az udvari hátsókat olcsóbban. Ez is adott egy szociális szociális hálót arra, hogy az alacsonyabb jövedelműeknek is legyen elfogadható helyük. Sok ilyen irányt lehetne indítani, ugye mindegyikhez közpénz kell.
Méghozzá sok.
Mindegyikhez közpénz kell, mert még az alacsony bérű lakásoknál is valahol kell kompenzálni azért a fejlesztőt, akkor is, hogyha több indít elő. Ez azért fontos, mert el kell tudnunk dönteni, hogy a közpénzeket mire használjuk. Tehát itt Budapesten vagy Magyarországon nagyon hiányzott az, hogy évekig nem lehetett beszélni bérlakás programról. Most hirtelen lehet egy éve, és hát ebből bele kéne rakni állami pénzt, bele kéne rakni olyan kedvezményeket, ugye az áfával kapcsolatos kedvezményt szoktuk itt mindig emlegetni, hogy annak nem kivételesnek kéne lenni, hanem bele lehetne rakni állami pénzt, például a barnamezős területek előkészítésébe, tehát ezeket mind lehetne. Csak ez elhatározás kérdése. Most zárójelbe tesszük azt, hogy az ország költségvetése bajban van, de hogyha van egy ilyen mondás, hogy arra van pénz, amire szeretnénk, akkor ebben a prioritásokban a lakás és az elfogadható árulakás az nagyon fontos.
Kiszedném a zárójelből, és vissza is dobnám a ezrelendülettel a labdát. Látja annak realitását, hogy nem idén, de mondjuk a következő 5 évben legyen egy olyan kormányzati döntés, amely arról szól, hogy egyrészt a barnamezős beruházásoknak a fejlesztése, másrészt az, hogy lakásfejlesztési program induljon, akár a fővárosban, akár országszerte.
Én nagyon szeretném. Hát hogy lehet ennek a lehetőségét látni? A kormányzati célok változhatnak. Változhat a kormányzat politikája.
Nem szeretnék ennyire előre, de tehát, akár.
Tehát 5 évet kérdezett, 5 év alatt képességgel lehet egy ilyen változás. Uh-huh. Jelen pillanatban olyan fejlesztések vannak, amikből források átcsoportosíthatók. Ugye EU-s pénzeket nem kapunk. EU-s pénzt a lakásra nem lehet kapni. Ez sajnos alaphelyzet, de hát részt lehet ebben venni az aranyemészsége 500 méteres felhőkarcoló nélkül is, tehát lehet egy ilyen programot indítani. Az a gond most, hogy nagyon kevés lakás épül Budapesten, tehát azt szoktuk mondani, hogy évi 1%-nak kéne tudni cserélődni. Ha van 900 ezer lakás, akkor évente 9 ezernek kéne tudni bejönni az új kategóriába, és a legrosszabb állománynak el kéne tűnnie. Hát nem épül 9 ezer lakás.
Mennyi épül nagyjából?
4-5 ezer.
Évente.
És ez egy nagy gond. Másik pedig, hogy ugye nem csak a lakhatási válságot nem csak úgy kell elképzelni, hogy a legszegényebbek, a legalacsonyabb jövedelműek nem jutnak lakáshoz, hanem tulajdonképpen egy középpolgári réteg sem jut lakáshoz. Tehát gondolok itt egy bérből fizetésből élő, egyedülálló gyerekét, egyedül nevelő szülőre. Nincsen olyan jövedelme, hogy nem kér hozzá. Azt tud lakást kapni, aki örökölt valahol egy olyan jelentős összeget, amivel részt tud venni a lakáspiac folytatására. Tehát új ott tud maradni a lakáspiacon.
Ez világos, csak ezzel nekem szinte szóval nehezen fér össze, hogyha egy új építésű lakóparkot felhúznak a Rákos rendezőn, akkor azt az ön által is említett polgári réteg, amely bérből és fizetésből él, hogyan fogja tudni magának megengedni, hogy oda beköltözzön, lévén újépítésűről van szó, lévén olyan területről van szó, aminek a felújítása rendbetétele nagyon sok pénzbe került. Hogyan fog ez beférni a középosztálynak?
Föl kell építeni ezt az egész célcsoportot. Tehát most rögtönzök, hogy ez működik úgy, hogy van egy bizonyos csomag, amelyik tehetősebbek számára érhető el, és van ez a bizonyos 25% támogatott vagy affordable housing kategóriában elérhető árulakás formájában egy alacsonyabb jövedelmű csoportnak jut. A nemzetközi gyakorlatban ez a módszer, ez például elég jól működik. És ugye ez azért is fontos, mert az, hogy egy szociális mix legyen a területen, ez alfája és omegája ennek a gondolkodásnak, hogy ne legyen belőle gazdag enklávé, vagy
ugye, mini gazdag, Dubaj.
Gazdag gettó sem. Jó, nem, azt így gettónak hívjuk. Nem jó, vagy zárt városok, mint Dél-Amerikában, ahol fegyveres őr őrzi a kerítését egy lakóegyüttesnek. Nem szabad az irányban még csak elindítani se dolgot. Tehát valamilyen módon ezeket az egymással kompenzációban működő megoldásokat együtt kell vinni. De ehhez gondolkodni kell, tapasztalat kell, föl kell építeni, és hát ezt a munkát, ezt nincsen más helyettünk, aki elvégzi.
Még egy faktort látok ebben a kérdésben kifejezetten nehéznek, és ez az idő. Mikorra juthatunk el az első kapavágásig? Mikorra juthatunk el odáig, hogy a főváros elkezdi egyáltalán kitakarítani ezt a területet? Nagyjából.
A legnehezebbet kérdezi, mert...
Sajtom.
Mert nagyon komoly időigénye van. Ha ezt gyorsítjuk, akkor is még hosszú időt át. Én azt gondolom, hogy kapavágás az... 4-5 év.
2030 környéke.
Hát amíg ennek az egésznek tervezése, jogi háttere. Igen. Ugye van nekünk egy másik helyszínünk. A kormány, még korábbi kormánygal is, ugye Orbán kormány volt, a diákváros koncepcióban a Soroksári út és a...
Igen.
A Soroksári Dunaág mentén egy nagyon korszerű, barna mezős rehabilitációt készített elő. Az is évekig tartott, csak az előkészítés, hogy ott egy nemzetközi tervpályázat legyen, ott ki legyen találva, hogy hogyan kerülnek tulajdonba a különböző földrészletek, hogy külön pályázat volt a Nagyvásártelep sport és kulturális átalakítására, hogy ezek a háztervek, ezek előbb-utóbb egy mestertervi szinten összeálltak, és azt kell mondanom, hogy nagyon sajnáljuk, tehát itt most ez a hangsúlyos a mondani valómnak, hogy azt még nem a Karácsony Gergely alatt készült, hanem előtte még a Tarlós István alatt. És mi olyan örömmel folytatnánk. Tehát nem szükségszerű, hogy mindenhol megszakadnak a gondolatok egy választás alkalmával, mert nem is lehet várost építeni úgy, hogyha 4-5 évente mindent újra kell gondolni, mert 4-5 év alatt nem épülnek meg azok az elemek, amik a gerincét adják. Tehát Igenis, folytonosságban kell gondolkodni, tehát kell használni az előző terveket. Én a diákvárost is nagyon-nagyon örömmel látnám.
4-5 év, amíg ezek szerint a takarítás elkezdődik. És akkor mennyi, amíg az építkezések elkezdődnek, vagy amíg kész projektről beszélhetünk, 10-15?
Mondom a magánfejlesztő terveit, egy hasonló léptékű fejlesztésen a Váci úttól nem messze 10-15 évet szánnak arra, hogy egy kilométer hosszú együttes szépen fölépüljön. És nagyon nagy örömmel, nagyon nagy sikerrel már eladtak. Egy épület már épül, és már a másikat is kezdik, mert el tudták adni. Tehát De ez nem szociális lakás lesz. Vannak szociális lakás elemek, vagy nem is így hívjuk, hanem elérhető áru lakás elemek vannak, de ez alapvetően piaci. De így indul, hogy be kell vezetni a helyet, elindítani ott az infrastruktúra, ugyanúgy feladat, közpark, árvízvédelem. Ezeket mind építeni, tőkét bele hordani, és sikerre vinni a projekteket. Ők se számolnak 10-15 évnél rövidebb idővel.
Záró kérdésem. Szeretném, hogy az egyik kollégám felvetésére reagálna. Szerintem ez ismerős lesz, és most ezt szó szerint kell idéznem. Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek 6 év nem volt elég arra, hogy a saját hátsó udvarában egy csöpnyi parkot felépítsen. Erről mit gondol?
Hát én csak azt tudom erre mondani, hogy mi a szakmai részében próbáltunk maximálisan ott lenni, tehát egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas pályázatot írtunk ki, próbáltuk azt a szerződést is minél gyorsabban megejteni. Most halad ennek a tervezése, és nagyon-nagyon örömünkre szolgál. De azt el kell ismernem, hogy a fővárosnál is a gyorsaság, és a hatékonyság, és a slágfertig megoldásoknak itt van helye, és rá kell készülni erre a komolyabb tempóra. Ugye nagyon nehéz ez, mert egy beruházás, egy ilyen fejlesztési gondolat akkor tud visszaigazolódni, hogyha egyik követi a másikat, hogyha mennek a feladatok, és mennek előre a kihívások, és ahhoz tartozik szakértőcsoport, és a szakértőcsoport egyik feladatból megy a másikba. És ezek nagyon komplex feladatok, tehát ehhez kéne tudni ezeket a forrásokat elkölteni. Tehát kéne működtetni a gépezetet, és akkor biztosan gyorsabban menne.
Erő Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a meghívást.
Nézőinknek és hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig viszont a HVG-t online, illetve offline formában is ajánljuk. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.